9 óra 41 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. A nagy kamatcsökkentések hónapja lehet szeptember, ugyanis már egy ideje várjuk, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő intézet, a Fed végre csökkentse az alapkamat szintjét. Ez véletlenül a jövő héten megtörténhet, ez a várakozás, és hát az Európai Központi Bank is határozni fog a legfrissebb kamatszintekről méghozzá holnapi ülésén. Az ezzel kapcsolatos prognózisokat pedig Nagy Andrástól, az Erste részvényelemzőjétől kérdezem meg néhány másodpercen belül. Szervusz András, jó reggelt!
Üdvözlöm, és köszönöm a tisztelt hallgatókat!
Szóval az Európai Központi Bankról azt tudhatjuk, hogy júniusban nyúlt legutóbb a kamatokhoz, akkor 25 bázisponttal csökkentette az irányadó refinanszírozási műveletek kamatlábát, valamint a kamatfolyósó két széle is egyébként 25 bázisponttal került lejjebb, azonban az végezetül nem bizonyult egy kamatcsökkentési ciklus első lépésének, legalábbis olyan értelemben, hogy júliusban és augusztusban nem követte egy újabb vágás. Szeptemberben viszont már követheti?
Szeptemberben így igaz, egy újabb vágás következhet, és egy picit furcsán néz ki az Európai Központi Banknak ez a kamatcsökkentési ciklusa, legalábbis az aktuális várakozások szerint, hiszen a elemzői várakozások azok nem csak az idei évre, hanem egészen jövő év végéig egy olyan mintázatot várnak, hogy egy alkalommal 25 bázisponttal csökkenti az Európai Központi Bank a kamatot, majd a következő kamatdöntő ülés alkalmával pedig kivárás mellett dönthet, és ez lehet a minta gyakorlatilag jövő év végéig. Ebből adódóan negyed évente egy kamatvágásra kerülhet sor majd az Európai Központi Bank részéről, így a holnapi szeptemberi kamatdöntő ülés alkalmával is egy kamatcsökkentés várható. Ennek azonban lesz annyi érdekessége, hogy megszokhattuk, hogy az Európai Központi Banknak ugye technikailag három kamata van. Van az úgynevezett alapkamat, ugye ez a referencia kamatláb, és ezen kívül van egy egynapos hitelkamata, illetve van egy egynapos betéti kamata is az Európai Központi Banknak. Erről picit kevesebbet szoktunk beszélni, pont azért, mert hogy mindig együtt változik a referencia kamattal ez a három kamat. 2019 óta gyakorlatilag ezek mindig így történtek. Most viszont ebben lesz egy változás, hiszen már a márciusi kamatdöntőülés alkalmával jelezte az Európai Központi Bank, hogy felülvizsgálta a monetáris politikai keretrendszereket, és ennek az eredményeként megváltoztatja az úgynevezett kamatfolyosókat. Ugye a kamatfolyosó határozza azt meg, hogy a referencia kamathoz képest mennyivel tér el a betéti kamat, illetve mennyivel tér el az egyhetes hitelkamatláb, ami most azt a furcsa eredményt fogja hozni magával a holnapi kamatdöntő ülés alkalmával, hogy kivételesen a három kamatláb majd nem azonos irányban, de nem azonos mértékben fognak megváltozni.
Egyébként az euróövezeti cégek számára és az euróövezeti lakosság számára hitelfelvétel esetén melyik ezen említett három kamatszintből a leginkább meghatározó, vagy melyiknek a változása gyűrűzik át leginkább például okáért akkor a lakossági vagy a vállalkozói hitelekbe?
Ugye azok a hitelek azok gyakorlatilag egy bankközi kamathoz szoktak árazódni. A bankközi kamatok viszont a jelenlegi környezetben azok elsősorban az LKB-nak a betéti kamatához állnak közelebb. Ugye egyszerűen ennek az a magyarázata, hogy egy likviditásbőség van az európai bankrendszerben igazából évek óta, tehát hogy az a jellemző magatartása a kereskedelmi bankok részéről, hogy többlet betétet tartanak az Európai Központi Banknál, tehát az európai jegybanki eszköztárból igazából a betéti eszköz az, ami aktívan használatban van. Éppen ezért ennek a kamatlába az, ami ténylegesen meghatározó a kereskedelmi bankok számára, ezen keresztül a bankközi kamatok számára, és így a hitelkamatoknak az alakulásának a szempontjából nézve is. És éppen ezért, amikor kamatcsökkentésről beszélünk az LKB részéről, akkor valójában mostanában, és a mostanában alatt igazából az elmúlt évek gyakorlatát értem, akkor valójában mi erről a betéti kamatról beszélünk. és ebben várhatóan 25 bázispontot fog az Európai Központi Bank vágni a holnapi döntés alkalmával. Hiába nem ez az a kamatláb, ami formálisan meghatározásra kerül, de a valóságban effektíve mégis ez a legfontosabb jegybanki instrumentum jelenleg, és ennek a kamatához, kamatszintjéhez igazodik gyakorlatilag majd a többi kamatszint is.
Említetted ezt az érdekes sormintát, hogy egy kamat csökkentésre jön, egy-kettő kivárás, majd megint egy kamat csökkentés. Ennek igazából mi az értelme gazdaság ösztönzés szempontjából, hiszen azt eleve el szoktátok mondani, hogy amikor történik egy kamat csökkentés, az is, amíg megtörténik a monetáris transmisszió, tehát úgymond az egész gazdaságra átgyűrűzik ennek a kamat csökkentésnek a hatása az, hát mondjuk úgy, hogy egy-másfél év. Úgyhogy ilyen értelemben lehetne bátrabb is az LKB, nem? Hiszen a gazdaság nem néz ki túl jól, az inflációs trendek viszont pont, hogy jól néznek ki.
Így igaz, hogy a inflációban egy komoly lecsorgás volt tapasztalható, és egy megnyugvás, és tényleg a növekedés tekintetében viszont azért vannak aggodalmak. Az látszik, hogy az Európai Központi Bank azért továbbra is óvatos szeretne lenni. Tehát, hogy hiába néz ki most jól az infláció, azért mindenkiben benne van a félsz, hogy mi van, hogyha egy újabb koros inflációs sokk megjelenik. És ugye történelmileg az Európai Központi Bank anno körülbelül egy évtizede már elkövetett egy olyan hibát, hogy túl gyorsan vágta a kamatot, vissza kellett neki kvázi pánikszerűen emelni az alapkamatot, és ugye az anno nem tett jót a jegybanknak a hitelességének egyrészt, másrészt pedig, ha vissza kell a jegybanknak a kamatot emelnie, az gyakorlatilag olyan, mintha egy társas játékban így vissza kell állni a start mezőre, tehát hogy ez mindenképpen elkerülendő monetáris politikai szempontból, hiszen egy nagyon hosszú folyamatot kéne újra kezdenie a jegybanknak, tehát hogy mindenképpen nagyobb annak a kockázata még a mostani gazdasági környezetben is, hogyha túl gyorsan vág egy jegybank, adott esetben ugye az LKB. Éppen ezért van ez a stratégiája, úgymond az LKB-nak, hogy egyet vágnak, egyet tartanak, mert hogy van idejük így megnézni, hogy milyen folyamatok indulnak be a gazdaságba, hogyan változnak a kamatok, hogyan reagál erre adott esetben a hitelezés. Ezért negyedéves szinten azért ezek a folyamatok már elkezdenek látszódni, még akkor is, hogyha nem teljesen megy végbe ez az alkalmazkodási folyamat, ami szerintem én inkább egy ilyen 6 hónapos futamidőt mondanék rá, tehát ez az egy-másfél év az egy picit hosszúnak tűnik ilyen szempontból, és hát ráadásul az Európai Központi Bank ezt majd mindig úgy időzítheti, hogy a negyed év végi kamatdöntőülések alkalmával jöhet a kamatcsökkentés. Ugye ez van, így van, ez most is szeptember során, hiszen a harmadik negyed év vége van. Ugyanis a negyed év végi kamatdöntőülések alkalmával a jegybanki stáb minden alkalommal készít egy frissített gazdasági előrejelzést, ami tartalmaz egy friss inflációs, illetve egy friss növekedési előrejelzést is. Hát ilyen szempontból megalapozottabb információ halmazon tudja a jegybank meghozni a kamat döntéseket. És ugye, ahogy említettem, valószínűleg holnap is egy új frissített gazdasági előrejelzéssel leszünk majd gazdagabbak.
Na és hát ez mit mutathat? Mert az euróövezeti gazdaságot illetően mostanában inkább csak a negatív híreket halljuk. Talán legutóbb az volt az egyik legérdekesebb hír, hogy ugye a német autóiparban vannak problémák, az elektromos átállás miatt nincs igazán kereslet, sem nagyon belföldi kereslet, de a külső kereslet is abszolút hiányzik, és a Volkswagen közölte, hogy németországi üzemeket zárhat be ennek folyományaként, szóval inkább negatív híreket látunk, persze előfordulhat egyszer-kétszer egy-egy üzleti hangulatindex, ami akár már láttatja a fényt az alagút végén, most itt mi is mondtuk a hírekben, hogy akár a francia gazdaságot illetően, mondjuk milyen jó hatással volt az olimpia, és tényleg Franciaországból láthattunk ilyen BMI adatokat, amik utalhatnak a javulásra, de összességében nem túl jó a helyzet az euróvezeti gazdaságokkal, az LKB mit lát egy hosszabb horizonton, hogyan kászálódhat ki ebből a helyzetből a térség?
Abszolút a negatív hírek és a negatív gazdasági adatok vannak túlsúlyban, de főként ez Németország esetében ott hatványozottan igaz. Ha csak az autóiparnál maradunk, akkor pont tegnapi hír, hogy a BMW-nél volt egy profit figyelmeztetés, egy profit warning, elsősorban a nagyon gyenge kínai kereslet miatt. És összességében is az látszik, hogy az európai gazdaság azon belül, főként az ipar, az valószínűleg gyengébben teljesít, mint ahogy az LKB azt egy negyed évvel ezelőtt látta. Ugye a korábbi előrejelzése neki az még egy 0,9%-os GDP növekedés az idei évre vonatkozóan. Valószínűleg ezt lefelé fogja módosítani néhány tizeddel majd az LKB. Ugye a piaci elemzők, akik gyakrabban frissítik az előrejelzéseiket, vagy folyamatosabban, ugye már csak a nagy számuk miatt is, ők inkább csak ilyen 0,7%-os növekedést várnak az idei évre, tehát valószínűleg az LKB-nak az előrejelzése is ehhez fog inkább konvergálni. A más paraméterben egyébként valószínűleg nem fog változni a jegybanknak az előrejelzése, tehát valószínűleg sem az inflációs folyamatokban nem következett be olyan változás, ami indokolná, hogy felülvizsgálja az LKB ezeket az előrejelzéseit, illetve hát a növekedés tekintetében is elsősorban olyan folyamatok látszódnak, amik az idei évi növekedést befolyásolják, azokat tolják lefelé. A jövő évi, illetve a hosszabb távú 2026-os növekedési előrejelzésben valószínűleg nem fog változtatni az Európai Központi Bank. Jövőre 1,4% egyébként a várt GDP növekedés a jegybanktól. Ugye ez sem túlságosan erőteljes egyébként, de mondjuk az idei évre reálisnak tűnő 0,7%-hoz képest azért mégiscsak egy duplázás jelenthet majd.
Holnap tehát LKB kamat döntés, figyeljük majd. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nagy Andrást hallották az elmúlt percekben az Erste részvényelemzőjét. További szép napot kívánok neked, szia!
További szép napot kívánok!
9 óra 53 perc van, zenével folytatjuk majd hamarosan friss hírekkel, 10 órakor itt a reggeli monitorban. Maradjanak velünk!